két célja van ennek igaziból. Az egyik az a tudományosabb része, ami 90-es években több helyen elindult Magyarországon, a telelő sasoknak a számbavétele, azon belül is elsősorban a pardalgi és a réti sasok voltak kifejezetten érdekesek, mind a kettő fokozottan védett madárfaj, és korábban nagyon kis állományai voltak Európában és azon belül Magyarországon is, a kipusztulás szélén voltak, és ebben az időszakban a Madártani Egyesület és a Nemzeti Park igazgatóságok elkezdtek egy olyan programot, hogy ezeket megszámoljuk a különböző legfontosabb területeken, és 20 évvel ezelőtt indítottuk el azt a kezdeményezést, hogy ezeket a 2-3 helyen folyó kisebb számlálásokat egy országos kampánnyá fogtuk össze, hogy nagyjából meg tudjuk mondani, hogy Magyarországon mennyi sas telel. Nagyságrendileg nyilván nem az összes példányt számoljuk meg, és nyilván előfordul, hogy egyes példányokat mondjuk kétszer is megfigyelnek az adott napokon, de alapvetően egy nagyon jó képet tud mutatni arról, hogy mennyi sas fordul elő ebben az időszakban Magyarországon, ami azért fontos, mert egyrészt ez különbözhet a költőállományoknak a mennyiségétől valamennyire, másrészt pedig a veszélyeztető tényezőket is segít felmérni, különösen a mérgezések. Gondolok itt. És a másik célja pedig az volt, hogy ez egy nagyon jó kampány arra, hogy egy hétvégén sok szakembert, de akár laikusokat is megmozgassunk, akik a szakemberekhez csatlakozva ki tudnak menni a természetbe, és utána ennek az eredményeit felhasználva nagyon jól tudjuk tájékoztatni a közönséget arról, hogy maga ez a ragadozó madár védelem, azon belül a sasoknak a veszélyeztető tényezői miért fontosak, miért fontos ezekkel foglalkozni.
Országosan egyébként mely területek voltak azok, ahol a felmérés zajlott?
Gyakorlatilag az egész ország területén, tehát megyei szinten az egész országot lefettük, és azon belül a felmérések arra koncentráltak, ahol korábbi ismereteink szerint jó ragadozó madár sűrűség volt, különös tekintettel a pardagisas, rédisas teritoriumokra, illetve a nagyobb solymok, vándorsolyom, kerecsensolyom állományára.
Ugye azt olvasom, hogy összesen mintegy 21.700 négyzetkilométert, azaz az ország területének közel 23%-át fette le a magyarországi sas leltár, tehát ahol ugye a megfigyelések voltak. Ez egyébként jónak mondható?
Igen, nagyjából ezzel a arányjal szoktunk tudni dolgozni az elmúlt időszakban. Ezt nyilván úgy kell elképzelni, hogy ez a 21-néhány százalék minden évben ez úgy jön össze, hogy a felmérésnek az alapját azt a 2,5-2,5 kilométeres ilyen UTM hálónak nevezett rács adja a Madártani Egyesületnél, mert vannak a felméréseink, ebben a léptékben zajlanak, tehát a felmérők azok azt jegyzik föl, hogy ezekben a négyzetekben, amikor belépnek, akkor ebben a négyzetben miket figyelnek meg, és nyilván a felmérések során nem tudják ezeknek a négyzeteknek a teljes 100%-át lefedni, ezért ez egy ilyen megközelítő szám, ennél a valóban lefedett területek azok valamivel kisebbek.
Igen, és próbáltál közelhozni egyébként ezt a laikusokhoz, hogy a legjobb élőhelyeken is átlagosan 2400 foci pályányi területet bejárva találkozhatunk egyetlen sassal.
Igen, hát ezt azért próbáltuk így érzékeltetni, mert az átlagember nyilván a nézetkilométerbe, hektárba biztos, hogy annyira el tudja képzelni az adatokat, úgyhogy azért mutatja azt, hogy amikor így az ember meghallja, hogy ezres nagyságrendű sast láttak, akkor azt gondolja, hogy az már nem is egy ritka madárfa, és mindenhol lehet velük találkozni, de nyilván ez az ország egész területére vetítve ez azt jelenti, hogy viszonylag kis eséllyel találkozik bárki, aki kimegy, pláne, hogyha nem szakember ezekkel a madarakkal.
Ha a hazai sasleltárt nézzük, akkor darabszámra mennyit tudtatok megfigyelni?
Összesen az idei évben 1113 réti sas, 660 parlagi sas, 5 szirti sas és 11 fekete sas megfigyelést is rögzítettek a megfigyelők, és emellett 63 kerecsensolymot és 54 vándorsolymot, ezek azok a fajok, amikre igazából nagy figyelmet fordítunk, és azok az igazán ritkábbak, de emellett gyakorlatilag az összes hazai telelő ragadozó madárfaj példányát meg tudtuk figyelni, közel 10 000 megfigyelést rögzítettünk, 17 ragadozó madárfaj telel egyébként nálunk.
És hogyha ezt az elmúlt 20 évre vetítjük le, akkor ezek a számok mit akarnak?
A sasok esetében egy lassú folyamatos növekedést lehet megfigyelni, tehát a példányszámok egy markánsabb növekedés van, de hogyha ezt területegységre vetítjük, akkor is egy lassú növekedést figyelhetünk meg. Ez egyébként párhuzamban van azzal, hogy ennek a két gyakoribb fajnak, tehát a pardagisasnak és a rétisasnak az állománya is jelentősen megnőtt az elmúlt 40 évben. Ugye, ahogy említettem, ez a két faj, ez a kipusztulás szélén volt, ezt úgy kell elképzelni, hogy az országos állományuk az 10 és 20 pár között lehetett valamikor, valahol a 80-as évek elején, 70-es évek végén, ami valószínűleg a mélypontja volt a hazai ragadozó madárállományoknak, és ezt követően tudott az elmúlt 4 évtizedben megerősödni úgy, hogy most már paradisasból egy olyan 400 rétisasból pedig egy nagyságrendileg 500 páros költőállományunk van.
Beszéljünk egy kicsit a 6. Pannon régiós sasleltáról, hiszen ezt, ha jól tudom, akkor sas szinkronnak is nevezik, hiszen egy időben végez megfigyeléseket a hazai és határon túli természetvédelmi, illetve madártani szakember.
Így van. Most volt a 6. olyan alkalom, hogy Magyarországon kívül a környező országokat is be tudtuk ebbe vonni. Egy Európai Uniós Pannon Eagle Life nevű projekt keretében sikerült a szlovák, cseh, osztrák, szerb, romániai és a szlovén kollégákat is bevonni ebbe, és így a felméréseknek a lefedettségét még jobban megnövelni. Alapvetően nyilván Magyarországon volt a legnagyobb megfigyelt példányszám, ez azért van, mert a lefedettség is itt volt a legnagyobb, illetve a hazai síkvidéki élőhelyek is messze jobbak és nagyobbak, mint a környező országban elérhető ilyen sas élőhelyek, de összességében így már 1360 rétisasról és 807 barnagisasról volt adatunk, tehát több mint 2000 sas sikerült megfigyelni.
Az időjárási viszonyok egyébként mennyire befolyásolják a megfigyeléseket?
Hát helyileg nagyon, azt tettük észre, hogy országosan azért általában nagyjából kiegyenlítődik, tehát hogy ebben az időszakban nagyon gyakori az, hogy ködös időjárás van, amikor az nyilván nagyon megnehezíti a felmérést, hogyha csak néhány száz méteres például a látótávolság valahol. Ez akár le is tudja nullázni egy-egy felmérőnek az adatát, hogyha egy olyan területen sétál, ahol semmi látnivaló nincsen. De országosan azt vettük észre, hogy amikor ilyen ködösebb időjárás van, akkor is azért 3 nap alatt találnak olyan időablakokat a felmérők, amikor azért viszonylag jól meg tudják számolni a területnek a ragadozó madarait.
A Pannon régiós sasleltár is azt mutatja, hogy stabil az állomány?
Igen, a környező országokban is nagyon hasonló tendencia figyelhető meg, mint Magyarországon. Parlagisas esetében Magyarország az abszolút nagyhatalomnak számít Európában. Az Európai Uniós állománynak több mint a 2/3 nálunk fészkel, de örvendetes módon most már a szlovák állomány is egyre markánsabb, már az is megközelíti a 100 költőpárat, és az elmúlt 20 évben a környező országokban is megjelentek fészkelő párok, és most már egyre jelentősebb állományok vannak Csehország, Ausztria, Szerbia és Románia határmenti területein is, de mindenhol a parlagisas elterjedése az alapvetően a magyar alföldi élőhelyekhez kötődik, illetve a Kárpát-medencei alföldi élőhelyekhez kötődik. A rétisas esetében ott egy még markánsabb növekedés figyelhető, meg így a közép-európai régióban ott már a 1000 párat közelíti a költőpároknak a száma, és lassan azt lehet mondani, hogy a legtöbb alkalmas élőhelyen most már jelen van a két fajból valamelyik.
Egyébként könnyebb megfigyelni a sasokat, mint a solymokat?
Sokkal, igen. A sasok ugye méretüknél fogva is nagyobb távolságból észrevehetőek, illetve a viselkedésük is olyan, hogy általában vagy látványosan repülnek, vagy pedig ugye ilyen gólya méretű madarakat kell elképzelni 2 méteres szárnyas távolsággal, vagy még nagyobbal, vagy pedig kiülésre is olyan helyeket használnak, ugye a lomb nélküli téli fákon, akár 2-3 kilométerről is észre lehet venni egyes sast, és a szakértők nagyobb nagyítású teleszkópokkal még a fajt és a kort is meg tudják elhatározni több kilométeres távolságból. Őket elég jól számba lehet venni ebben az időszakban. A solymok viselkedése és mérete is megnehezíti valamelyest ezt. Gyakran jobban eldugott helyeken ülnek meg, nagy feszültségű távvezetékeken vagy fákon, nem annyira kitett helyeken, vagy akár gyakran ülnek a földön is, illetve a méretük is, ezért a észrevehetőségük az nagy valószínűséggel a fele vagy a harmada arányait tekintve, mint a sasoké.
Akkor beszéljünk egy kicsit a parlagi sasról, amely egyike kiemelkedő természeti értékeinknek.
A parlagi sassal a Madárta Egyesület gyakorlatilag a 1974-es megalakulása óta foglalkozik, tehát ennek jövőre lesz 50 éve, és ahogy említettem, a 70-es években ezek a kipusztulás szélére kerültek. A parlagi sas esetében ez azt jelentette, hogy nagyjából egy 8-10 pár volt ismert egész Magyarország területén, és ezek is eldugott középhegységi területeken, tehát Dunántúl, illetve az északi középhegységnek a eldugott területein költöttek. Ez azt jelenti, hogy alapvetően a parlagisas az egy síkvidéki erdősztyephez kötődő madárfaj lenne, viszont a több évtizedes ragadozó üldözés, ami folyt a magyar alföldön, ami azt jelentette, hogy folyamatosak voltak a mérgezések, a fészek kilövések gyakorlatilag a 20. század első felében, vagy közepéig. Ez oda vezetett, hogy a madarak az elsődleges élőhelyükről teljesen kipusztultak, és csak olyan háborítatlan erdőkbe maradhattak fönn, ahonnan akár 10-15 kilométert kellett elrepülniük a táplálkozó területekre, és emiatt a költési siker is elég alacsony volt, tehát sokáig nem is nagyon volt arra lehetőség, hogy az állomány újra erőre kapjon. És ez változott meg szerencsére a 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor a barlangi sas is, illetve a közel hasonló élőhelyeket használó kerecsensólyom is elhagyta részben a hegyvidéki élőhelyeket, és elkezdett megtelepedni a síkvidéki mezőgazdasági, illetve füves területeken, és egyre több pár költözött le a hegyekből, illetve egy több új pár is jelent meg a megnövekedett költési siker hatására. Ennek egyértelműen az az oka, hogy a hazai természetvédelem megerősödött, és a vadgazdálkodásba végbe menő szemléletváltás következtében jelentősen lecsökkent a ragadozók illegális pusztítása, tehát mind a mérgezés, mind a fészkeknek, mind a madaraknak a kilövése jelentősen visszaesett, és ez lehetőséget adott arra, hogy ezek a fajok újra elfoglalják az eredeti alföldi élőhelyeiket, és ez nagyon látványosan, gyorsan be is robbant az elmúlt időszakban.
Ugye az MMR ragadozó madár védelmi szakosztályán belül annó létrejött a Magyar Parlagi Sas Védelmi Munkacsoport. Mi volt a legfőbb feladat kezdetben? Gondolom fel kellett mérni az országos állományt, valamint ugye feltárni azokat a negatív befolyásoló tényezőket, amelyek oda juttatták annó a madarakat, hogy ugye 15-25 költőpár volt összesen, vagy még ennél kevesebb.
Igen, hát a hőskorban gyakorlatilag limitált kapacitások álltak rendelkezésre, alig volt néhány szakember az egész országban, aki ismerte ezeket a fajokat, úgyhogy az volt a legfontosabb, hogy térképezzék föl a költőterületeket. És a állomány felmérésével párhuzamosan elkezdődtek az első védelmi beavatkozások. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy az áramütés, a középfeszültségű oszlopokon történő áramütés az a kezdetektől ismert veszélyeztető tényezője volt ezeknek a fajoknak, és ezzel kapcsolatban a Madártan Egyesületen indított egy együttműködést az áramszolgáltató vállalatokkal, és már a 90-es években megkezdték a legveszélyesebb középfeszültségű szakaszoknak a különböző szintű madárbarát átalakítását. Az elmúlt pár évtizedben az ezzel kapcsolatos tudásunk az rengeteget fejlődött. A kezdeti megoldásoktól most már azt lehet mondani, hogy eljutottunk odáig, hogy teljesen pontosan tudjuk, hogy az egyes oszlop típusokat milyen módon lehet madárbaráttá átalakítani, és szerencsére több tízezer ilyen középfeszültségű oszlop, elsősorban a legfontosabb élőhelyeken, az madárbarát átalakításra került az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy ez volt az egyik legfontosabb veszélyeztető tényező, amit sikerült lényegesen visszaszorítani. Tehát ahogy említettem, a ragadozók pusztítása, ami zajlik legális eszközökkel a vadászható fajokkal kapcsolatban, az néha sajnos egyéb módszereket is használnak az elkövetők, így a legfontosabb veszélyeztető tényezővé a mérgezés vált az elmúlt néhány évtizedben, és ezzel kapcsolatban nagyon sok akciót kezdtünk el végrehajtani. A legnagyobb előrelépést azt az elmúlt 10 évben sikerült elérni, amikor először a Helikon, majd a Pannon Eagle Life programok során Európai Uniós társfinanszírozással sikerült megvalósítanunk azt, hogy Magyarországon megalakult Közép-Európa első mérekereső kutyás egysége, és ennek az egységnek a működése az azt eredményezte, hogy a mérgezések sokkal nagyobb arányban a felderítésre kerültek, és több esetben a rendőrség munkáját segítve az elkövetőket bíróságra is sikerült juttatni, úgyhogy el lehetett azt élni, hogy a mérgezés is most már nem azt mondom, hogy eltűnt, de egy viszonylag alacsonyabb szinten zajlik ahhoz képest, mint ami az elmúlt évtizedekben volt. És ez a két tényező volt az, ami leginkább megalapozta azt, hogy ezek a fajok, és elsősorban a parlagisas az egy nagyon látványos állománynövekedést tudott produkálni az elmúlt évtizedekben.
De ugye ott van még a veszélyeztető tényezők között például a gázolás, vagy a zsákmányállatok mennyiségének csökkenése. A gázolást egyébként hogyan kell nekünk elképzelni, hiszen ők nem várta madarak?
Igen, hát a vasúti pálya mellett éri ütközéses baleset a madarakat. Ez azért nagyon veszélyes, mert a vonat, ahogy közlekedik, sok más állatot is elüt, amik zsákmányul szolgálhatnak részben ügevő ragadozó madarak számára, mint amilyen a parlagisas is. És a vonat, amikor egy egyenes pályán közlekedik, arra úgy igaziból evolúciósan nincsenek fölkészülve ezek a madarak, hiszen nem az van, hogy egy ismert veszélyforrás jól láthatóan közeledik hozzájuk, hanem ugye, ahogy jön egy egyenes egyenes pályán egy vasúti szerelvény, azt ők nem tudják pontosan felmérni annak a sebességét, és hogy mikor kéne milyen irányba kitérni előle, és így nagyon gyakran baleset éri különösen a tapasztalatlan fiatal madarakat. A másik verzió pedig, hogy az utak mellett szintén hasonló módon, tehát hogy sokszor az ott elütött állatokra táplálkozni járó madarak lesznek ütközés áldozatául. Nyilván ezek olyan veszélyeztető tényezők, amik rendszeresen előfordulnak, és viszonylag sok madár kerül emiatt meg, de egyrészt úgy tekintjük, hogy ezeknek a populációra nincsen jelenleg komoly hatása, tehát amellett, hogy néhány példány elpusztul, ez nem okozza azt, hogy az állomány összességébe csökkenne, illetve rendkívül nehéz megakadályozni ezeket az ütközéseket.
Az elmúlt 50 évben rengeteg mindent tett a szakma a parlagisos védelméért. A méreg és tetemkereső kutyás egységet létrehozta, de hát ugye Jászberény mellett a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága közösen üzemelteti az úgynevezett SAS központot. Szóval kicsit beszéljünk arról, hogy melyek voltak azok az intézkedések, amelyeket meg kellett valósítani azért, hogy mára az annó 15-25 párból legyen egy 200 költőpár Magyarországon.
Sőt, már 400 költőpár környékén tartunk. Igen, hát nyilván a védelmi programnak, ahogy említettem, a két legfontosabb eleme az a mérgezés megelőzés és az áramítés megelőzés volt, de ezek nem tudnának anélkül működni, hogy egy nagyon széles körű kutató és ismeretterjesztő programot is kellett folytatni a fajjal kapcsolatban. Kutatások közül kiemelném a gyűrűzést, a színes gyűrűzést, ami gyakorlatilag a kezdetek óta folyik, és korábban a hazai állománynak akár a 70-80%-a is gyűrűs madarakból állt, ez most már, ahogy nőtt az állomány, lecsökkent, és most úgy becsüljük, hogy nagyjából a hazai állománynak a egyharmada, egynegyede az, ami jelölő gyűrűt visel. Ez azért nagyon fontos, mert így egyedileg tudjuk nyomon követni a madarakat, és nagyon sok olyan információt tudtunk begyűjteni, hogy az egyes madaraknak milyen a túlélési aránya, ha valahonnan kirepülnek, akkor hol kezdenek el majd költeni, hány éves korukba kezdenek el költeni. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű, de nagyon fontos eredményeket szolgáltató kutatási program volt, nem beszélve arról, hogy nyilván a gyűrűzés volt az az időpont, amikor gyakorlatilag egy megadott időpontban, amikor megfelelő korúak a fiókák, június közepe tájékán, a hazai szakemberek az összes fészket végigjárják és leellenőrzik, ami egy nagyon fontos információ a költési sikerrel kapcsolatban is. A másik nagyon jelentős kutatási tevékenység, amit először még a 90-es években próbáltak ki kollégák már Magyarországon, az a műholdas nyomkövetés. Ezt követően 2003 és 2005 között is meg tudtunk jelölni madarakat ilyen eszközökkel. Ez ugye azért volt nagyon nagy hírértéke akkor, mert nagyon drágák voltak ezek az eszközök, és nagyon kevés madárra került még világszerte ilyen jeladó. Majd ezek, ahogy fejlődött a technológia, az elmúlt 10 évben már 100 fölötti madarat meg tudtunk jelölni, és nagyon pontosan ismerjük az egyes madaraknak a mozgáskörzetét, hogy melyik hol fordult elő, és nagyon jó volt ez a különböző veszélyeztető tényezők feltárásában, és különösen a mérgezések tekintetében nagyon sok esetet így sikerült feltárnunk az elmúlt időszakban.
Azt olvastam a parlagi SAS esetében, hogy nagyon sok terv, illetve intézkedési terv készült például a jársági élőhelyel kapcsolatban. Ott fordulnak elő legnagyobb számban parlagi sasok?
Igen, az az egyik gózpontja a fajnak. Nagyjából azt lehet mondani, hogy 3-4 olyan terület van, ami nagyon kiemelkedik az elterjedési területen belül, és nagyon nagy számú költőpár fordul elő. Az egyik az a jászság, a másik a hevesi sík, a harmadik pedig a bévaványai sík területe, ahol ez a faj leginkább megtalálja az életfeltételeit. Ezen a három területen a hazai állománynak közel a 20%-a fordul elő, és a jászság az azért is volt egy nagyon kiemelt fókuszterülete a projektjeinknek, mert a korábbi időszakban ez volt a leggyakrabban mérgezések által érintett terület, tehát több tucatnyi parlagisas került meg a 2000-es évek a második felében a jársákban mérgezés miatt, úgyhogy ezért koncentrálunk elsősorban erre a területre, ahol egy jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a helyi vadgazdálkodókkal, és sok mintaértékű élőhelykezelési akciót is végre tudtunk hajtani, és így sikerült azt bemutatni, hogy az, hogy előfordul például a pardagisas, az nem jelenti azt, hogy a mezei spanyol állomány az eltűnik arról a területről. Ez azt jelenti, hogy ott azon a területen van egy nagyon jó mezei nyúlállomány, és hogyha ott még élőhely fejlesztéseket tudunk végrehajtani, mint ahogy ez például a járságban történt, ugye lehet azt érni, hogy párhuzamosan tud növekedni a parlagisas és a mezei nyúlállomány egy területen, és eredményes vadgazdálkodás tud zajlani, amellett, hogy a parlagisasok is messze menőkig megtalálják az életfeltételeiket.
De ez azt jelenti, hogy a szemléletformálásnak nagyon nagy szerepe volt, és van a projektjeiteknél.
Abszolút, enélkül nem lehet elképzelni, hiszen a Baláta Egyesületnek nagyon limitált számú alkalmazottja van, van viszonylag sok önkéntesünk, de nagyon kevés időt tudunk eltölteni a természetbe ahhoz képest, mint amit az ott dolgozó egyéb gazdálkodók. Ugyanez igaz a természetvédelmi őrszolgálatra is, akik jóval nagyobb kapacitással, közel 300 fővel monitorozzák folyamatosan a védett területeket, illetve a védett értékeket, de nyilván az ő munkájuk sem elképzelhető anélkül, hogy a helyben élő lakossággal, gazdálkodókkal kialakuljon egy jól működő munkakapcsolat, és megtaláljuk a közös érdekeket, mert az a legtöbb esetben lehetséges, még akkor is, hogyha konfliktusos fajokról van szó, tehát az nem kép, hogy a parlagisas megeszi a mezei nyulat, de azt be lehet tudni mutatni, hogy attól, hogy megeszik néhány mezei nyulat a parlagisas, attól még nem lesz kevesebb mezei nyulat a területen.
Három sikeres projekt az lezárult, ugye a parlagisas védelem a Kárpát-medencében ez volt az első, utána jött a Helikon, a parlagisas védelme Magyarországon, majd a Pannon Eagle Life, a parlagisasok védelme a Pannon régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával. Jelenleg van futó projekt, mert ugye ez az utolsó, a Pannon Eagle Life, ez tavaly március 31-éig tartott.
Igen, ezt meghosszabbított, és így január 31-ével zárult le, tehát például még az idei sajtszinkron, amivel a beszélgetést kezdtük, az is a Pannon Eagle projekt keretében került lebonyolításra, viszont most január 31-ével véget ért ez a projekt. Ez nem jelenti azt, hogy a parlagisas védelmi program véget ért volna, vagy jelentős visszaesés lenne benne. A projekteknek van egy fenntartási időszaka, illetve sikerült kialakítanunk olyan rendszereket, amik az Európai Uniós finanszírozástól függetlenül hasonló módszerekkel monitorozzák és kezelik a veszélyeztető tényezőket. Ebben nagyon nagy szerepe van nyilván a nemzeti parki igazgatóságoknak, azon belül is a természetvédelmi szolgálatnak, úgyhogy a munka az folytatódik. Nyilván nagy beruházásokra, befektetésekre most a közeljövőben nem lesz lehetőségünk, de a fenntartást azt ugyanúgy fogjuk tudni csinálni, ahogy ez elindult. Jelenleg egy új projektet indított el a Madártani Egyesület, ami részben céljaiban kapcsolódik a korábbi parlagisas védelmi projektekre. Most egy Kerecsen Sólyom védelmi program az Észak-Alföldi régióban, ez a Sacred Roads Life nevű projekt. Ez most indult el gyakorlatilag azzal párhuzamosan, ahogy a parlagisas védelmi Pannon Eagle projekt befejeződött, és az elkövetkező 6 évben ennek a keretében fogunk folytatni nem csak a Kerecsen-Sólyom védelmi munkáinkat, hanem a ragadozók üldözése ellen, így a mérgezések, lelövések ellen folytatott küzdelmet is, illetve az áramítés megelőzésben is jelentős előrelépéseket szeretnénk elérni, amikből nyilván nem csak a Kerecsen-Sólyom, hanem a parlagisas és a többi ragadozó madárfa is fog profitálni.
Gondolom az nem ismert, hogy a parlagisas állományának mekkora a nagysága a teljes eurázsiai fészkelő területén.
Nem ismert, hatalmas elterjedési területe van, tehát egészen a Bajkálon túli régióig, Mongóliáig, Észak-Kínáig tart az elterjedési területe a fajnak, ahol hatalmas területeken költ, viszont az elterjedési területe az nem folytonos, hanem azt tapasztalták az oroszországi kazasztáni kollégák, hogy ott is az európaihoz jellemzően ilyen gócpontokban fordulnak elő az állományok, és viszonylag limitált lehetőségünk van a hosszú távú monitorozásra, de nagyon nagy munkákat fektettek bele az elmúlt évtizedekben, és közel 2000 költőterület teritoriumot sikerült felfedezniük, de ez még mindig valószínű csak egy kisebb része a valódi állományoknak. Nehéz megbecsülni, de azt lehet mondani, hogy valahol 5000 és 10000 pár között lehet a fajnak a világállománya jelenleg.
Ez egyébként jónak mondható? Tehát, hogyha a magyarországi adatokat nézzük, és az európai adatokat nézzük, akkor még mindig sérülékeny fajról van szó?
Igen, világszerte az IUCN besorolása még a globálisan veszélyeztetett sérülékeny kategóriába sorolja a fajt. Ez valószínűleg a elkövetkező időszakban a revíziók során át fog módosulni közelveszélyeztetett státuszra, mert a jelenlegi információink azok inkább ezt támasztják alá. Például, hogyha összehasonlítjuk egy közelrokon fajjal, a pusztarisassal, amivel szintén elkezdtünk foglalkozni az elmúlt évtizedekben külföldön, akkor azt lehet tapasztalni, hogy a pardagisas az a legtöbb élőhelyen sokkal jobb állapotban van, mint a pusztarisas, ami egy sokkal veszélyeztetettebb faj, az egyébként a egyik legveszélyeztetettebb kategóriába került az elmúlt időszakban.
Ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek nagyon fontos feladata, illetve azt hiszem célja a szemléletformálása, a lakosság bevonása a védelmi munkákba. Ez egyébként a parlagisasnál és a sólyomnál is igaz? Tehát ott is például, vagy inkább a parlagisast mondom, tehát ott is fontos, hogy bekapcsolódjon a laikus ember a védelmi munkába?
Abszolút. Tehát a legtöbb esetben úgy sikerül természetvédelmi eredményeket elérni, hogyha van mögötte egy társadalmi igény, tehát hogyha senkit nem érdekelne Magyarországon, hogy van-e parlagisas vagy kerecsen sólyom, akkor mi hiába dolgoznánk, mert nem tudnánk se forrásokat teremteni a munkánkhoz, sem pedig az eredményeket fenntartani, mert hogyha nem lenne mögötte ez a társadalmi igény, hogy ezek a fajok ezek túléljenek és jelen legyenek a hazai tájban, akkor ezt nem lehetne megtenni. Tehát nagyon fontos, hogy ezt az igényt ezt ismerjük, és nyilván amennyire lehet, próbáljuk az átlag embereknek az ismeretét is növelni ezekről a fajokról, hiszen sajnos látjuk más országokban, hogy sok helyről úgy ki tudnak pusztulni ragadozó madárfajok, hogy igaziból nem is tud róla a nagy közönség, nyilván a idősebb gazdálkodók azok el tudják mesélni, ha megkérdezzük, hogy itt még költöttek a sasok az ő gyerekkorukba vagy fiatalkorukba, de a mai generációk már igaziból nem is találkoztak vele, mert lehet, hogy 20-30-40 vagy 50 évvel ezelőtt már kipusztultak ezek a fajok, mint például Szerbia nagy részéről.
De ugye az se véletlen, hogy a sasfészkeknek a pontos helyét nem tudhatja meg a laikus ember, pontosan az emberi zavarás miatt, illetve hát, hogy nehogy véletlenül a tojásokat elvigyék.
Igen, hát különböző szabályozás vonatkozik, hogyha valami teljesen jó szándékú és csak érdeklődik mondjuk egy madárfa iránt, de azt nem ismeri megfelelő módon, akkor is nagyon könnyen okozhatja a költés meghiúsulását. Hogyha nem megfelelő módon közelíti meg a fészket, vagy olyankor megy oda a fészeknek a közelébe, amikor érzékeny periódus van. Itt olyan madarakról van szó, akik évtizedeken keresztül egy-egy területen élnek, minden fát, bokrot, gyakorlatilag minden traktort mennek a területen, aki mozog, és nagyon könnyen meg tudják azt különböztetni, mi az, ami a hagyományos munkákkal kapcsolatos emberi jelenlét, amit elég jól tudnak tolerálni, és mi az, ami pedig rájuk irányuló zavarás, és előfordul, hogy akár egy-két kilométerről is már tönkre lehet tenni egy-egy költést, hogyha nem megfelelő óvatossággal járunk el. Úgyhogy ez az egyik oka, a másik az nyilván az, hogy ma már ugyan egyre ritkábban, de azért még most is előfordul az, hogy valaki szándékosan akarnak tenni ezek ellen a fajok ellen valamit, és akkor emiatt sem lenne jó, hogyha a fészeknek a helye az közismert lenne, hanem azt az a jó, hogyha a szakembergárda ismeri, ő közbe tud járni, hogyha bármi beavatkozás szükséges, de nem célja az a természetvédelemnek, hogy ez minél szélesebb körülön ismert legyen. A másik oldalon viszont például a Depkamerák segítségével, illetve a különböző ilyen sasszikronhoz hasonló programok segítségével próbáljuk megismertetni és megadni a lehetőséget, hogy találkozzanak az emberek ezekkel a fajokkal, ezért jött észre többek között a által említett sas központ is Jászberény határában, hogy az átlag ember is találkozzon ezekkel a madárfajokkal.
Azt hiszem 2021-ben volt talán az a szenzációs hír, hogy egy parlagisas pár fészkében 4 egészséges fiókát találtak a kutatók a Körösmaros Nemzeti Parkban. Ez ritkaságnak számít?
Hát ez olyannyira ritkaság, hogy ez volt a világon az egyetlen ismert eset, amikor ki is repült 4 parlagisas fióka egy fészekből, ráadásul természetes körülmények között. Úgyhogy egyértelműen ritkaság, összesen egy nagyjából 5-6 esetről tudunk, amikor 4 tojás rakásával próbálkoztak parlagisasok a világon, de ezek vagy később nem lettek visszaellenőrizve, vagy pedig bizonyítottan sikertelen volt a 4 fiókának a kirepítése. Úgyhogy ez egy nagyon nagy szenzációnak számított világszerte.
Ugye arról már beszélt, hogy a projektek lezárultak, de azért a munka az folytatódik. Az elkövetkezendő éveknek mi lesz a legfontosabb feladata célkitűzése?
Egyértelműen a az látszik, hogy a parnak is a sok szempontjából a legnagyobb közvetlen veszélyeztető tényező az a mérgezés, tehát azzal kapcsolatos munkánkat azt 110%-ban folytatni fogjuk, mind a kutyás egységgel, mind a rendőrséggel történni együttműködést, mind a jelalós nyomköveteket, tehát a mérgezésekkel kapcsolatban maximális erőfeszítéssel fogunk fellépni, és ez lesz a fő pillére továbbra is a parlagisos védelmi programnak, ahogy az elmúlt 10 évben is ez volt. Emellett a áramütés megelőzésben szeretnénk továbbra is folytatni az együttműködést. Nyilván ez nem csak a parlagisos szempontjából, hanem sok más baj szempontjából az egyik legfontosabb pusztulási ok a Magyarországon. Szerencsére jelentős előre lépések történtek, de tovább munkára van szükség, mert most is több ezer madár veszti évente az életét a középfeszültségű hálózat mentén, úgyhogy nagyon sok munkára van még szükség, hogy azt lehessen mondani, hogy madárbarát a hazai vezetékhálózat, és hát nyilván a többi munkát, mint ami az állomány felmérésével kapcsolatos, annak a nyomunk követésével, a kutatással, azt ugyanúgy folytatni fogjuk. Ami még egy nagyon fontos kutatási eszköz volt, amit szintén most már azt lehet mondani, hogy 2 évtizede végzünk, az a genetikai nyomkövetése a madaraknak. Ez ugye a modern technikákkal azért nagyon jó, mert nem kell befognunk a madarakat, nem kell tőlük vért vennünk, hanem elég egyetlen egy vedlett tollat megtalálni, és az alapján be tudjuk azonosítani a madarakat, úgyhogy már több mint 1000 példánynak az adatbázisa áll a rendelkezésünkre, és ezt is mindenképpen folytatni fogjuk, hogy mind a fiókákból történne mintavételt, mint pedig az öreg költőmadarakból a vedett tollaknak az összegyűjtését, azt folytatni fogjuk.
És ebből mire tudtok következtetni? Tehát ez miért annyira fontos?
Körülbelül a gyűrűzés megkerülésekhez lehet hasonlítani, tehát ez egy olyan módszer, amikor a madarak megjelenése nélkül folyamatosan nyomon tudjuk követni, hogy mi történik a madarakkal. A legfontosabb információ az az, hogy az egyes madarak milyen eséllyel élnek túl, hiszen ezt tudja megmutatni, hogy a populáció mennyire életképes. Tehát előfordulhat egy olyan eset például, hogy a költési siker az nagyon jó Magyarországon, ami egyébként jelenleg a világon a legjobb ismert költési sikere van a parlagisasoknak, de hogyha közben mondjuk a mérgezések, vagy áramütés, vagy bármi egyéb okból költő madaraknak egy jelentős része elpusztul egyik évből a másikra, akkor hiába repül ki sok fióka, az állomány az nem fogja tudni hosszú távon tartani magát, ezért az is nagyon fontos, hogy ezt is monitorozzuk, ezt is folyamatosan mérjük fel, hogy milyen eséllyel élnek túl az egyes példányok, nem csak azt, hogy hány fiókájuk van.